62. Károlyt, Anglia királyát, erős fedezet mellett kísérték át a Westminster hallba. Amikor meglátta a bírákat, hangosan felnevetett. A vád úgy szól. Ő oka és forrása minden zavaroknak, bűnös abban, hogy háborút indított a parlament és Anglia királysága ellen. Amikor megkérdezte, mi jogon kívánnak bíráskodni felette, Bradshaw, a bíróság elnöke azt válaszolta. Anglia népe ül fölötte törvényt, mely Károlyt királyává választotta. Váratlan vita alakult ki elnök és király között. Károly azzal érvelt, hogy Angliában 1000 esztendő óta öröklik a trónt, nem választják a királyokat, hogy hozzáfűzte. Ez nem csak az én perem. Itt Anglia népének szabadságos függetlensége forog kockán, s ön állíthatja azt, amit akar, én mégis a szabadságok mellett szállok síkra. Mert ha a jog nélküli erőszak jogot formálhat, úgy kérdeznem kell, vajon melyik angol polgár lehet biztos életéről, s mindarról, amit övének tart? Amikor elvezették a katonák, kiáltották. Igazságot! Igazságot! 2 nappal később hirdették ki előtte, a bíróság egyhangon hozott halálos ítéletét. Azok, akik az utóbbi hetekben látták Károlyt, megérezték szavát, hogy nem kíván ő sem többé élni. 50 esztendős volt. Ha visszaemlékezett börtönében napjaira, végtelen hullámokban folyt benne egybe a múlt. Január 29-én reggel elbúcsúzott lányától és fiától, Henriktől. Egy nappal később átkísérték a St. James palotába, a Whitehallba, s itt lépett a vérpadra. A katonák őrláncát úgy állították fel, hogy az utolsó szó, amelyet a hagyomány megenged az elítéltnek, a halál árnyékában ne jusson el az összegyűltek füléhez, akik végignézték Károly fővesztését. Emlékezz, mondta a fővádlónak, utána letérdelt. Amikor a hóhér felmutatta fejét, a szemtanúk szerint zúgást támadt a tömegben, mintha a Temze kiöntött volna medréből. Csapatok vonultak fel. A Charing Crossról a Westminsterig szétoszlatták az összegyűlt népet. Zűrzavar támadt, korán sötétedett, mindenki örült, ha éppen hazakerült. Az első király fővesztésének hírét Madridban is először Szent Márk követe tudta meg. Kihallgatásra jelentkezett ő felségénél, s a velencei urat még aznap fogadta a király. Fülöp jól emlékezett Károlyra. 150 ezelőtt Buckinghammel együtt áruhába toppant be Madridba, mint Mr. Smith és Mr. Brown kereskedők jöttek Párizsból. Az volt a céljuk, hogy Károly itt elnyerje Fülöp testvérének, Máriának kezét. Házassági szerződésről is tárgyaltak, de Olivares egyre jobban feszítette a húrt. Buckingham nem találta a hangot a grandokkal, akik zokon vették, hogy minden előkészítés nélkül meglepetésszerűen érkezett Baby Charles a spanyol fővárosba. Talán csak azért, hogy borsot törjön apja s a londoni spanyol gyűlölő udvar orra alá. Közben szenvedélyesen foglalkozott képgyűjtéssel. Buckingham érintkezésbe lépett Madrid és Sevilla műkereskedőivel. Lope de Vega írta róla. Feltűnő munkossággal harácsolta össze azokat a képeket, amiket csak megkaphatott, s mindent áron felül fizetett meg. Leonardo rajzó, Correggio kép, Tizian, a fiatal Velázquez képe, minden kellett neki. Fülöp megköszönt a velencei követ figyelmét, arca nem látszott indulat. Károly attól kezdve, hogy dolguk végezetlenül indultak útra Madridból, gyűlölte a spanyolokat. Mégis király volt. Don Felipe tudomása szerint az első fejedelem, akinek népe bírói ítélete csapatta le fejét. Peruban az inkák egyik kései utódja megszalajtott az alkirály csapatait Lisszabonban, 4. János úgy uralkodott tengerentúli birodalmai fölött is, mint a jogszerű király lenne. Katalóniában sem csillapodott le a földrengés. A tartományban francia seregek ülnek. Mazányi előtt eltemették Nápolyban, és az új alkirály, Onyáte, ez a ravasz kormányzó jelenti, hogy nem lehet visszatérni a régi módszerekhez. Palermóban lázonganak a parasztok, polgárok, nemesek. A grandok közül senki sem akar oda menni helytartónak. Amerre néz, szüntelen bajok. Károlynak Londonban lecsapták fejét. Párizsban nővére Anna és minisztere Mazarin ellen felkeltek, a korona hercegei, csatlakozik Párizs népének pártja, az udvar menekül. Protestánsok nagyhangúak, mintha ők lennének a német birodalomban az urak. A bolondos svéd Krisztina elrendelte, országában minden fiú és lány tanulja meg írni-olvasni. Mióta Baltazar Carlos meghalt, egyetlen lány jelenti a dinasztiát. Madridban és Bécsben egyaránt úgy akarják, a megközvegyült király vegye nőül Baltazar Carlos mennyasszonyát. Marianna útrakészen várja az utolsó meghívást. A kis színésznő már nem lakik a Buare Tiroban. Ő felsége egy napja, reggeli vezeklés, munka, találk egy új fiatal leányjal, este levél az agredai szororhoz. Még élt Izabel, soha nem volt egyedül. Képet kell küldenie a 14 éves mátkának, s Don Diego-t mégsem kérheti arra, fel se fiatalabbnak. Velázquez megtesz mindent a király óhajára, eltalálja gondolatait is, de azt kérné tőle, hogy szakadjon el a való világ képétől, letenni ecsetjét. Ezzel többé nem szolgálná a királyt. Fest, a páncél kékes felületére borulnak az árnyékok, ő felsége halkan megkérdi tőle, mintha csak hosszú esztelők hallgatása után most törne fel a búvópatak. Sokszor gondol el még Rómára. 18 esztendre jártam ott, felség. Szívesen visszamenne? Leteszi a hosszú szárú ecsetet. Don Felipe nem mond soha semmit cél nélkül. A királyt kérdezni nem szabad. A mondatot úgy kell formálni, hogy ő felsége abból megérezze a szándékot, de ugyanakkor a királyi akarat előtti meghajlás természetességét is. Felség, Itália művészetek kútforrása. Talán ma még inkább, mint akkor, amikor először jártam ott. Rómában még mindig lehet szerezni remekeket. A Buare Tiroban kevés a kép. Alig van szobor, felség. Szívesen menne? Unokáim vannak, akikre anyjuk és apjuk vigyáz. Az lenne a legnagyobb jótétemény, ha kegyes gazdám elengedne. Kívánsága? Boldog emlékű Spinola őrgróf nyitotta meg nekem Itália kapuját. Ma, felséged levelével, mindenütt sima utam lenne. Örömmel járnának kezemre, hogy minél gazdagabbá tegyük a művészet ajándékaival felséged palotáit. Csak akkor tudok pénzt adni, Don Diego, amikor befut a mexikai flotta. Felségszava több, mint kötelezvény. A Szentatya nem ellensége Hispániának, mint 8. Orbán volt. Nem lenne helytelen lépés, ha követségbe küldeném Ince pápához. Egy művész könnyebben találja meg a hangot. A Szentatya művészetkedvelő. Megfesteni arcképét, készítene miniatúrát, a pápa meghálálná, segítene összegyűjteni a régi szobrokat, a leghíresebbökről a Vatikánban vehetne nyomatokat. Ha megjön a királyné, azt szeretném, a Buare Tiroban új élet költöznék. Segítsen nekem ebben, Velázquez. El Primo sem figyelmeztette erre a sorsfordulásra, pedig ő sok mindent előre szokott megtudni, amit a kancellária még nem is sejt. Megemlíti Joannának, 18 esztendő után, újból Itáliába megyek. Senki sem mondhatja róla vén ember, mi innen az 50-en, egészséges szívós, nincs panaszra ok. Ha kimegy sétálni az unokákkal, mindenki azt hiszi, hogy két kisebbik fia. Franciszka a lánya, két festő köztél, maga is művész. Joanna és Franciszka mindent tudnak a vásznakról, festékekről, modellekről. Pacheco lánya, Velázquez felesége, Mazzo anyósa. A csendes Joanna pedig biztos szemű kritikus. A rabszolga sem öregszik. Juan de Paraje ott él a portán, ismerős mindenkivel. Úgy öltözködik, módos a polgár, ő tartja rendben gazdája számadásait is. Juan annyit vehet ki erszényéből, amennyit akar. Összeszoktak, fél szóval beszélnek egymáshoz. De Velázquez nem tudja a szolgatitkát. Vágyódik arra, hogy ő is festő legyen. Közben keveri az enyvet az alapozáshoz, töri a festéket. De miért nézne be Paraje kamrájába? Miért keresne itt festőállványt, régi palettát, ecseteket? Hinnie, hogy szolgálja a félelmes igyekezettel lester évek óta Velázquez színeit, kompozíciós készségét, ecsetvonásait. Ahogy gazdája áll szemtől szembe egy arccal, hogy meglesi a lényeget, a szemtüzét, az arcbőr sápadtságát, árnyékok varázsát, a testet körülölelő levegőt, Paraje rajzlapokra fest kamrájában. A vásznakkal el kell számolnia. Utazunk, mondja rabszolgának, Juan előtt felvillan a távoli Itália. Amikor Don Diego először zárt hajóra, itt nem volt számára hely. Utolsó perc hitt a csodában, de a fiatal művésznek akkor nem járt inos. Utazunk, mondja Zsoanának, mint majdnem két évtizeddel azelőtt, amikor még kicsiny volt Franciska, és úgy búcsúzott, vajon viszont látja-e valaha azokat, akik a legközelebb állnak hozzá. Másodszor már nem fog úgy utazni, mint akkor, amikor a király és Olivares szerény úti költségén felül alig akadt valami jövedelme. Kormányzó követ, bíboros kenyerén élt, néha Zsoanának, épp minap mesélte újból, koplalt is, csak hogy minél tovább maradhasson a hét művészet földjén. Utazunk! Mindazok, akik remélték az Alcázarban, hogy a felség jóvoltából Velázquez Portéhoz juthatnak, már nem kaptak mást, csak udvarias mosolyt. Várniuk kell, még Don Diego Itáliából visszaérkezik. Mintha minden jól ment volna a birodalomban. Nem lettek volna mindenütt lázadások, nyomor, pénzhiány. A felséget egyetlen szenvedély üzte, szépíteni az Alcázart, a Buerretirót, az Escorialt, megszerezni minden műkincset, összevásárolni a legszebb műalkotásokat. Károly, az angolok királya, kiesett a legnagyobb műgyűjtők közül, de itt maradt a toszkán nagyherceg, az osztrák unokatestvér, a francia udvar, és elsősorban a holland és velencei műkereskedők. Végül annak, aki a képgyűjtés így nagy szenvedélyével küzdött, mint Fülöp, számolnia kellett a hamisítói szenvedéllyel is, mely behálózta német alföldet Itáliát. Jeles mesterek is vetemednek arra, hogy egykori nagyok stílusában dolgozzanak, és a kufárok hatalmas pénzekért árulták e képeket a tapasztalatlan fejedelmeknek. A velencei kereskedők más hadicsellel is éltek. Behálózták az öregedő, gyermektelen főurakat, vagy megkörnyékeztek egy-egy apáca fejedelemasszonyt, évekig alkuttak a műremekre, mely az elszegényedett főri család vagy kolostor birtokában volt. Amikor egy-egy ilyen óriás értékhez hozzájutottak, megkezdődött a nagy árlejtés. A Tintoretto, Correggio, Bassano, Paolo Veronese került piacra, arról minden szakértő tudott, sürgős levelek szaladtak a fejedelmekhez, megindult az európai hajtóvadászat a műremek után. Vesztfáliában kihirdették a világbékét. Úgy látszott, sikerül hosszú időre kiküszöbölni a háborút, mely 30 évig pusztította Európa legszebb vidékeit. Már csak ritkán jött hír kisebb ütközetekről, feldúlt városokról, kard élre hányt lakosokról. A pénz ára esett. A brémai, antwerpeni, génuai tőzsérek már nem tudták tartani az évi 150%-os kamattételt. Az elkövetkező időkben alig, hanem kevesebb ágyú puskapor kell majd. A képügynökök így ragyogó üzleteket reméltek. Velencében megkezdődött az örök karnevál. Az Ochavo, e 8 szöletes terem, a Buerretiro tornya alatt, nagyobb helység volt, mint a többi, és a felség óhaja szerint itt kell majd helyet teremteni minden idők legnagyobb képgalériájának. Az Ochavo olyan szentélye légyen a múzsáknak, amelyhez fogható nincs egyetlen fejedelmi rezidenciában sem. A király mindennek kellő nyomatékot kívánt adni akkor, amikor az új műgyűjtemény, és elsősorban a 8 szögletű terem gondokának Velázquez nevezte ki. Az ő feladata lesz arról gondoskodni, hogy ez a ma még csupasz terem megkapja az illő dekorációt. A döntő beszélgetés festő és király közt nem sokkal a nápolyi katasztrófa után történt. Olyan képtárat szeretnék, mondta Fülöp, melyben nem csak a múlt mesterei kaptának helyet, de az eljövendő korok legjobb művei is szerepelhetnek majd. Elnevezhetjük akadémiának, és megnyithatjuk ifjú művészek előtt. Épp ezért szeretném tudni, milyen tervei lennének a galériával kapcsolatban. A felség annyi szabadsággal ajándékoz meg, hogy eljuthatok Itáliába, hogy biztos vagyok benne, hogy fel tudok kutatni kitűnő képeket. Elsősorban Tizianra, Tintorettóra, Paolóra, Bassanóra, Caravaggiora, ha lehet, Raffaelre gondolok. Kívánsága, felség, a képeknek megvan az ára. Megszerzésükhöz mindenen túl nagyon sok pénz kell. Túl jól ismerem mi nálunk az eljárási rendet. Még kiuttalja kell összeget Itáliában a követ, kormányzó vagy alkirály, addig már rég más kezében van a kép. Ha megbízik bennem felséged, mentsen fel ez alól a procedúra alól. Ha kinevezett felséged az Ochavo őrének, adja meg a lehetőséget arra, hogy az ezzel kapcsolatos költségekkel szabadon gazdálkodhassak. Don Diego. Az Alcázarban két ember van, akinek nincs soha pénze. mi kettőnknek. Ha többi gazdagon született, vagy megszedte magát, én semmivel sem rendelkezhettem, ami az enyém, mert az az országé. De nekem egyetlen örömem, a szép képet szerezhetek. Teljesen osztom a gáját. Ígérem, hogy meg fogja kapni azt a pénzt, amire majd szüksége lesz. Utazását nem szeretném késleltetni, mert az új királynak már szép képekben és szobrokban kell gyönyörködnie. Arra kérem tehát, készítse elő útját. Néhány héten belül indulnia kell. Baltazar Carlos egykori menyasszonya Marianna már készült a Bécstől Madridig vezető nagy útra. Mindent akadályok meredtek, hol Pest is, hol kalózok, hol francia flotta. A száraz földön még redvesedtek 30 éves háború üszkei. A spanyol udvar viszont csak hónapok múlva remélhette a befutó ezüst flottát. Addig adósságok tengerében kellett elvégezni a királyi nász mindent felülmúló előkészleteit. Velázquez, mint ő felsége, rendkívül követte, abban az évben hagyta el Madridot, melyben Európa hatalmasságai megkötötték a békét 3 évtized végkimerülésig folytatott háborúi után. Paráját vitte magával a diligence-ban, mely Malagában érte el a tengerpartot. Itt csatlakozott a népes spanyol küldöttséghez, melynek Trientben kellett fogadnia az odaérkező Mariannát. 20 éve nem érezte a tenger friss leheletét. Amikor felmegy a hajóhídon, lelkében egy szellem alakot keres, Spinolát tetsző arcát, keskeny fejét, szép, meleg szemét, majd vele fog beszélgetni a végtelenek tűnő napok alatt, míg a tengerészek az árbóc kosárból kémlelik a horizontot, s az udvarhölgyek kalácsot szórnak a delfineknek. 20 esztendő, majdnem, még egykor leeresztették a horgonyt, s most felvontatták. Élt. Szolgálta ugyanazt a királyt, ugyanabban a köntösben, rendszalagok nélkül lassan emelkedő grádicsokon. Számítania kellett minden nap arra, hogy ő felsége belép a kisajtón, leül szótlan a karosszékbe. Nézi a készülő képet, feláll, gyakran szó nélkül kimegy. Néha őt festi pontosabban, majdnem minden esztendőben egyszer. Fülöp testesebb lett, elnehezedett járása. Orvosok s gyóntadók szerint beért abba a korba, amikor állt a túlgyakori szerelem. Arca duzzadt, szem alatt táskás, a bőrszíne nagyon halavány. Az utolsó portré előtt megdörzsöltette ő felsége ábrázatát a borbéjjal, hogy valami színt kapjon. A borbély, aki maga is írt a képekhez, utána megkérdezte tőle. Don Diego, hisz kegyelmed olyannak festesz az arcot és szemet, amilyenek akarja. Miért ragaszkodik ahhoz, hogy ő felsége arca valósága is pirosabb legyen? Kegyelmedet, mond a borbé, amikor először járt Itáliában, az udvari rend szerint még egy rangban volt az Alcázar fodrászaival. A nagy fedélzeten próbálja az etiketnek. A felség követelett, ezért bókolnak előtt az urak, s neki valójában már nem kellene levetni a süvegét, a dámák előtt sem. Spinola emléke. Génőában szállnak partra, s innen Milánóba vezet újra az út. Hallja Don Ambrosio, olaszos spanyolját, mely egyre inkább itáliai nyelvé élénkült, minél közelebb ért a hazai partokhoz. Itt egyszerre olasz emberként beszélt. Újból versengett a dóriákkal, lelkesedett a szép tájékokért, imádta a művészek s költők alkotásait. Milánóba alkirályként jött, s mégis nem egyszer rangrejtve kóborult vele. Kísérte régi templomok, paloták, kolostorok között. Milánóban mindenki pihen egy-két napig. A postakocsik ide futnak be, innen indulnak ki. 2 nap alatt még itt van, bemegy a dómba, vagy érezfeső szemével nézi meg még egyszer újból az utolsó vacsorát. Ráereszkedik az egykori refektóriumra fény, s a fal kegyetlen, nyirkos valóságából foltról foltra lehelletes már kötszenű színekben kiemelkedik az apostolok kompozíciója. Előttük ül, mindegyikük más, titokzatosabb, mint ahogy látta 2 évtizeddel ezelőtt. Milánóban elválik a királynét fogadó kísérettől, elindul Velence felé. Az alkirály úgy kívánja, hogy fogadtal és kísérettel utazzék, mint ő felsége belső embere. Szent Márk köztársaságának vénei mindenre figyelnek. Apró szemernyi jelekből mérik le a fejedelmeket. Hintók, vértesek, apródok kísérik így a határállomásig. Itt érkezésének gondját átveszi a Serenissima.